Sabbat Bóenek a mostani heti szakasznak a neve, és ez a szombat tulajdonképpen folytatja Mózes második könyvében az események leírását. A 10 csapás kellős közepén vagyunk, és folytatódik a 8. csapással ez a heti szakasz. Ez a szakasz viseli az egyik legrövidebb nevet, Bó mindössze 2 betűből áll, és a héberben is 2 betűből áll, egy betből és egy alefből, és valójában a legrövidebb nevű szakasz, amiben a legtöbb és talán a leglényegesebb cselekmény történik, ami meghatározza Izrael történelmét. És kifejezetten történelmet és nem történetet mondok, ugyanis innentől kezdve, ettől a szakasztól kezdődik el Izraelnek a történelme. Eddig csak történeteket olvastunk, eddig az ősatyák történetét olvastuk az első könyvben, de az még nem mondható történelemnek. Azok történetek egymás utánisága, egy láncolat, egy sorozat, amire vissza tudunk emlékezni, ami megtörtént az ősatyákkal. Itt viszont elkezdődik a történelem, Izrael történelme, ugyanis egy olyan ponthoz érkeztünk el, amikor szó szerint Isten beavatkozik a történelembe, és tulajdonképpen itt szüli meg Izrael történelmét. Ez a kiindulási pont. Innen fog elindulni minden. Ugyanis a zsidóság életében a kiindulási pont nem az ősatyák, nem onnan indítja az ő történelmét, hanem az Egyiptomból való kivonulásnak a történelme az, ami megalapozta az ő történelmét. És ebben a heti szakaszban kerül erre sor. Ugyanis itt a Bó heti szakaszban a 8. csapással kezdődik ez a szakasz. Eljutunk a 10 csapás után magához a kivonulás eseményéhez, de itt a 8.-9. csapás után történik egy olyan leírás, ami az első és egyik legnagyobb zarándok ünnepnek a leírása, a Pészaknak a leírása maga. És ebben a leírásban egy nagyon fontos rész jelenik meg, hiszen itt történik meg a történelem kezdete, úgymond, nem a kivonulással. Már itt történik meg, amikor is Isten elrendeli azt, hogy hogyan üljék meg a világ történelem első Pészakját, hogyan üljék meg azt, amit ő elrendelt, és voltak éppen itt történik meg az első törvényeknek és parancsolatoknak a kijelentése. Itt történik meg az, hogy itt Izraelnek együtt kell működnie Istennel. Eddig nem kellett. Eddig az ősatyák csak olyan ígéreteket kaptak, hogy majd megsokasítalak, majd betöltöm az ígéretemet, majd tiéd lesz ez a föld és a gyermekeidé, utódaidé, neked adom, betöltöm. Voltak éppen semmi aktivitás nem kellett ahhoz, hogy a jelenben úgymond együtt működjenek Istennel. Az ő elsődleges feladatuk a jelen életükben a teljes engedelmesség, a hit volt az, ami valóban megtartotta ezt a 3 ősatyát, és megőrizte őket a jövőre. Itt viszont ennél a szakasznál elkezdődik egy olyan jellegű együttműködés Isten és Izrael között, ami eddig nem volt tapasztalható. Ugyanis Isten parancsokat ad. Eddig nem adott parancsokat, eddig ígéreteket adott, vagy útmutatásokat adott, vagy terelgetéseket adott, itt viszont konkrét határozott parancsok születnek, már jóval a Sinai-hegyi kinyilatkoztatás előtt. És itt történik meg az első olyan parancsátadás, amelyben Isten együttműködését kéri a népének. Tedd ezt és ezt meg, ahhoz, hogy én is meg tudjam tenni azt, amit kell. És tulajdonképpen itt a Pészaknak az elrendelése, az első Pészaknak az elrendelése, amikor le kell vágni a bárányt, amikor meg kell kenni az ajtófélfát, amikor felövezett derékkal és sietséggel meg kell enni azt a vacsorát, hogy kivonulhassanak a szolgasság földjéről, itt tulajdonképpen semmi más nem történik, mint elkezdődik, elindul Isten és a népe közti együttműködés. És ez az a pont, ahol elindul Izraelnek a történelme. Itt már nem történeteket fognak megélni egymás után, hanem történelmet írnak és élnek át együtt. És ettől a ponttól kezdve Isten és a népe elválaszthatatlanná válik, hiszen ennél a pontnál működnek először együtt, úgymond összekapcsolódik, rákapcsolódik Izrael Isten parancsára, kijelentésére, és innentől kezdve, ha akarna, se tudna leválni róla, képtelen, ugyanis együtt dolgoznak, együtt működnek, és ez már meghatározza a jövőt, a jövőjüket, a jövő történelmét. Ez az a pont. Amikor úgy mondjuk ezt, hogy Isten belép a történelem színpadára, belép Izrael történelmébe, és elkezdi az ő saját történelmét megírni. És ennél a szakasznál egy olyan erőteljes fellépése érezhető Istennek, ami nem csak a természeti adottságoknak az uralmára és kontrolljára vonatkozik, hiszen a természeti csapásokat láthattuk végig eddig a 10 csapásnál, hanem a 10. csapás előtt megjelenteti magát úgy, mint nem csak a természet ura és istene, aki legyőzte az egyiptomi bálványisteneket, és megmutatta azt, hogy ő a természet ura és mindenható istene, már nem csak így lép be természeti úrként és erőként, hanem a történelem teremtőjeként és a történelem uraként. Ez rendkívül fontos alapszemlélet lesz az ókori zsidóság életében, ugyanis ebben az időszakban, és majd a következő évszázadokat tekintve, a pogány hitvilág teljes mértékben elszigetelődött a történelemtől. Tehát ők, a pogány hitvilág az megmaradt maximum annál, hogy a természeti erők mozgató rugójának látta az különféle isteneket, kinevezte a viharistenét, a szélistenét, a napistenét, stb. Tehát ő másban nem tud gondolkodni, csak abban, hogy amit ő maga nem tud uralni, a természetet, azt egy külső, magasabb erő, egy istenség uralja. Isten megmutatta, hogy ő ezek felett úr, ez erre volt egy tökéletes példa a 10 csapás, de most azt mutatja meg, hogy a történelem felett is úr. Vagyis minden olyan életesemény, ami az ember életében és egy nép életében történik, a felett is úrrá lesz. És ez egy nagyon különleges epizód a monoteizmus kialakulásában, ugyanis a pogány népek ezt kiiktatták. Ők nem vélték azt, hogy az ő isteneik a történelmet irányítják, ők nem is hittek abban, hogy az istenek bele tudnak szólni, vagy segíteni tudják az ember életét a tekintetben, hogy hogyan alakuljon, mert ők azt gondolták, hogy kiszolgáltatottak a véletlennek, a sorsnak, az események csak úgy egymás után jönnek céltalanul, olyan hiába valóan, semmit mondóan, tehát ők nem hittek abban, hogy valami célja lenne ennek az egész életútnak, az ember történelmének, az emberiség történelmének, és nem hittek abban, hogy itt bármiféle olyan cél felé haladnánk, aminek értelme van. Ők a kiszolgáltatottságba hittek, a sorsba hittek, a véletlenszerűségekbe hittek, és ez különbözteti meg az ókori Izraelt majd a többi pogány nemzet hitvilágától, hogy az ő istene a történelem urává is válik. Ez egy rendkívül fontos alap mozzanata lesz a monoteizmusnak, amit a zsidóság alakít ki, hogy az az Isten, akiben én hiszek, az nem csak a természet ura, hanem a történelmem ura, az én egyéni életem történelmének az ura, és annak a népnek, amelyhez tartozom, annak a történelmének az ura. És már is, hogyha azt mondom, hogy ura és alkotója, hiszen létrehozója, Isten maga a történelem létrehozója, ez nem csak úgy magától született meg, ő az, aki belép a történelembe, és ezáltal létrehozza ezt. És hogyha ez megtörténik, akkor itt ez azt jelenti, hogy itt már nem véletlenszerűségek történnek, itt minden okkal és céllal történik. És így alakul ki az a szemlélet a zsidóságban, hogy minden, ami velünk történik, okkal és céllal történik. De mivel Isten lépett be a történelembe, így mindaz, ami történik, a történelem, a zsidó történelem elválaszthatatlan lett a vallástól, vagyis a hittől, inkább így fogalmaznék. Tehát a történelem és a hit, a zsidó történelem és a zsidó hit teljes mértékben összekapcsolódik, pontosan e véget, mert Isten az, aki belép ebbe a történelembe, aki létrehozza a történelmet, és ettől a pillanattól a zsidó történelem és a zsidó hit elválaszthatatlan egymástól. Ezért van az, hogy a zsidó vallásban az ünnepek szinte kivétel nélkül egy történelmi eseményhez kapcsolódnak, és nem egy természeti jelenséghez. Az majd csak később kapcsolódik be, hogy egy történelmi eseményhez hozzá kapcsolnak épp egy természeti jelenséget is, ezért van az, hogy például a három nagy zarándok ünnep, mint itt a Pészach, és majd később a Savót és az ősszel tartott sátrak ünnepe, mind-mind egy mezőgazdasági ünnephez is kapcsolódik, mert a történelem ura nem csak a történelem ura, hanem a természet ura is, és ezt a zsidóság ezzel kívánja kifejezni. Miért beszélek erről? Miért hangsúlyozom ezt ennyire? Azért, mert nagyon sokszor gondolhatnánk azt, hogy az életünk eseményében, amikor mondjuk egy nagy krízis történik, vagy egy nagy változás történik, akkor nem látjuk az adott pillanatban azt, hogy ennek mi a célja. Ugyanis, ha megnézzük ezt a heti szakaszt, akkor azt látjuk, hogy itt elképesztő mértékű történések mennek végbe, amik megszülik végül is a történelmet, de hogy ebből mi lesz, azt senki nem látja. Csak azt látják, hogy csinálni kell, tenni kell, meg kell lépni, ez történik, az történik, körülöttük, és itt most a zsidókról beszélek, akik átélik ezt az egészet, hogy velük történik valami nagyon erőteljes változás, de fogalmuk sincs, hogy miért. Mert amik benne vannak, nem látják, hogy mi miért történik. Majd csak jóval később fogják megtudni, hogy miért is történt meg velük az, ami megtörtént. Ebben a heti szakaszban a kivonulás a súlypontja ennek a szakasznak, illetve a kivonulást megelőzően az első Pészachnak az elrendelése és megtartása. Érdemes végigolvasni azt a fejezetet, ugyanis az ige idők rendkívül változatosak benne, megjelenik a múlt, a jelen és a jövő is egyaránt. Tehát amit cselekszenek, és ami éppen történik, az már szinte megtörtént a múltban, az már Isten tervében ott volt, de most a jelenben lesz kivitelezve, és nagy kihatása lesz a jövőre, mert hogy a jövőt tekintve ezeket a cselekedeteket tovább kell adni, meg kell élni, véghez kell vinni. És az a zsidóság, amely Egyiptomban éppen szolganép, ünnepli azt, hogy egy szabad nemzet. Hát ez kicsit abszurd. Ott van Egyiptomban, éppen a halál kapujában van, mert pusztít mindenhol a csapás, de tudjuk, hogy ott, ahol a zsidók éltek, ott nem, de körülötte mindenhol. És ő éppen szolgaságban szenved, éppen már mindene roskadásig fáj, szelleme, lelke, teste kimerült, és azt ünnepli éppen, hogy szabad. Mert a Pészach, az a szabadság ünnepe, az a megszabadulásnak az ünnepe, és valami olyat ünnepel meg, amit még meg sem élt. Miközben tudja jól, hogy meg fogja élni. Benne van egy elképesztően nehéz helyzetbe, és mégis ünnepel. Mert már előre tekint. De még fogalma sincs, hogy mi vár rá. Semmit nem tud. Azt se tudja, mi az, hogy Kánaán. Pedig arra van ígérete, hogy oda fog menni. Azt se tudja, hogy mi vár rá. Semmit nem tud. Nem tudja, hogy milyen az élet Egyiptomon kívül. Honnan tudná? Semmit nem tud, és mégis a szabadságát ünnepli, pedig még szolga. Aztán elindul, és megtörténik a kivonulás, és valami olyat tesz, amiről fogalma sincs, hogy miért kell megtennie. Meg ez az egész minden miért történt meg vele. Nagyon sokszor vagyunk úgy olyan élethelyzetekben, hogy fogalmunk sincs, hogy mit kell tennünk. Vár ránk valami új feladat. Vár ránk valami egészen új szituáció, új helyzet. Ismeretlen. Soha nem voltunk még benne. Nem tudjuk, hogy hogy kell reagálni. És mégis tudjuk, hogy számunkra az jó. Jó lesz. Mégis érezzük, hogy abban a nyomorult helyzetünkben, amiben most jelenleg vagyunk, már nem vagyunk benne. Mert most lehet, hogy azt érezzük, hogy nehéz, hogy fájdalmas, küzdelmes, kimerítő, de mégis előre tudunk tekinteni, mert van jövőképünk, mert Isten belépett ebbe a történelembe, a mi életünk történelmébe, amely már nem elbeszélések mese sorozata lesz, hanem valóban történelmet írunk a saját életünkre nézve, a saját közösségünkre nézve, a saját életterünkre nézve. Ugyanis nem csak múltunk van, hanem egy jövőnk. Egy biztos jövőnk. És ez egy óriási nagy különbség. Az Izrael életét és az egész hitvilágát tekintve, környező népek hitvilágához képest, azoknak nem volt jövőképük. Nem volt történelmi uruk. Nekik voltak isteneik a természetre, volt egyfajta múltjuk, amiről mitoszokat, mitológiákat, meséket kitaláltak, voltak történeteik, amiket elmondtak, de az a múlt volt. És külön élték a jelent, és egy kiszámíthatatlan jövőképük volt. Na de Isten a történelem uraként jelentkezik. Ami azt jelenti, hogy nem csak múltad van, és nem egy jövőd, nem egy jelened, amiben csak úgy tengesz, és fogalmad sincs a jövődről. Ha Isten a történelem uraként lép a színre, az azt jelenti, hogy a múltad, a jelened és a jövőd egy egységet alkot, és van jövőképed. És nem siránkozol a múltadon, hogy jaj, ilyen volt, jaj, olyan volt, vagy nem révedezel vissza a múltadba, hogy ó, de szép volt, és benne ragadsz, hanem a jelenben meg tudod élni már, elő tudod vetíteni a jövőképedet. Van jövőképed, van jövőd. Amikor sokszor felhozzák azt, hogy a zsidóság 6000 éve kitörölhetetlen a történelem színpadáról, mellette kipusztultak, elhaltak népek, eltűntek, felszívódtak, elvésztek a semmibe, már az emlékük sincs meg, és ez a nép még mindig itt van, akkor ez ennek köszönhető. Hogy ennek a népnek történelem tudata van. Ennek a népnek az Istene a történelem Istene. És ez azt jelenti, hogy a múlt, a jelen és jövő az egy egybefüggő valami. Az nem szétválasztandó. Ennek a népnek a kezdettől fogva, innen, ettől a pillanattól fogva, hogy a Boh heti szakaszban Isten megadja azt a parancsot, hogy tartsd meg a Pészak ünnepét, ettől a pillanattól fogva van, volt és mindig is lesz jövőképe. Tudja, hogy mi a feladata. Ezt tartotta meg 6000 éven át. Nem azt tartotta meg, hogy ők megtartották a Tórát. És nem azt tartotta meg, hogy Istennek egy különleges feladata van ezzel a néppel. Ezek részek. Az igazi erő pont ebben rejlik, hogy Isten a történelem uraként mutatja meg önmagát ebben a népben. És amíg van történelem, addig ez a nép lesz. Addig ez a nép nem fog eltűnni. És ez a lényege a zsidóság fennmaradásának. A történelem tudata, hogy nem révedezek el a múltban, teljesen mindegy, mi történt, nekem jövőm van. A múltam erősíthet, a múltam segíthet, de én itt a jelenemben a jövőnek élek. Minden egyes dolgot, amit teszek, még fogalmam sincs, miért teszem, de tudom, hogy a jövőben meg fog történni. Hogy tudom, hogy a jövőnek ez jó lesz. És majd, ha eltelnek évtizedek, évszázadok, és visszatekintünk, akkor fogjuk meglátni, hogy mi értelme volt ennek az egésznek. A jelen helyzetben nem látjuk az értelmeket. A jelen helyzetben csak azt látjuk, hogy tenni kell. Csinálni kell. Mert Isten belépett mindannyiunk életébe, mindannyiunk életének a történelmébe. És hogyha mi együtt működünk Istennel, akkor nagyon sokszor nem tudjuk, hogy miért kell csinálni azt, amit kell csinálni. De később valahogy mindig megtudjuk. Valahogy mindig meglátjuk az értelmét. Izrael ennél a fejezetnél nem látta, hogy miért kell megtennie azt, amit tesz. Mi értelme van annak, hogy levágok egy bárányt, megkenem vele az ajtóférfát? Mi értelme van annak, hogy gyorsan kell ennem, hogy fel kell kötnöm a ruhámat, a derekamat, és felhúzni a sarumat? Mi értelme van ennek? És annyi nyomorúság után, amit átélt, feltehette volna a kérdést, minek ez a sok hajcihő? Minek csináljam? Minek? Ha őszintén a szívünkre tesszük a kezünket, hányszor, de hányszor tesszük fel ezt a kérdést magunknak? Mi értelme van? Minek csináljam? Minek csináljam ezt, minek csináljam azt, minek csináljam? Mi értelme van? Van valami értelme ennek az egésznek? Vagy csak csinálom itt a robotmunkát, robotolok éjjel-nappal, dolgozok éjjel-nappal, úgy, mint ahogy csinálta Egyiptomban is a nép. Biztos felmerül a kérdés, mi értelme van? És tudunk-e úgy válaszolni, hogy a jövőért? Csak ennyi. A jövőért. Azért teszem. Nem kérdezte. Az a zsidóság, amely ott volt a nyomor kellős közepén, kimerülten, pszichésen, mentálisan, fizikálisan kimerült, lemerült állapotba, nem kérdezte meg Mózestől, hogy mi értelme van ennek. Mózes elmondta, Isten ezt kéri, ezt kell tenni. Ez a nép pedig megtette. Nem kezdte elfejtegetni, hogy de biztos, hogy ezt így, de biztos, hogy úgy, és miért pont így, és miért pont úgy. Nem kezdte el feltenni azt a kérdést magának, hogy mi értelme van. Egyszerűen érezte, hogy tenni kell. Nem akarta ott helyben megérteni a dolgokat. Valószínűleg energiája se volt arra, hogy megértse, hogy miért történt ez az egész, ami történt. Nem akarta ott megfejteni az élet nagy kérdőjeleit. Nem ért rá filozofálni se rajta, hogy most hatalmas nagy eszmefuttatásokat végezzen, hogy miért is teszi azt, amit tesz. Egyszerűen csak megtette. Egyetlen egy ok miatt, a jövőért. Isten azt mondta, meg kell tenned, és ezt kell tennie majd az utána lévő nemzedéknek is. Nagyon sokszor mondjuk azt, és egyre többször fogom valószínűleg hangsúlyozni, hogy a zsidó vallás az, ami a három nagy monoteista vallás között a leginkább a cselekedetekre összpontosít. Nem a filozófiára, nem az elméletekre, nem a dogmákra, nem a teológiára, hanem a cselekedetekre összpontosít. Arra, hogy Isten szavát véghez vigye. Későbbiek során ezért alakul majd ki a 613 parancsolat, az a micva, ami mind-mind-mind a cselekedetekre teszi a hangsúlyt. Arra, hogy mit tegyél, és arra, hogy mit ne tegyél. És nem véletlen, hogy a zsidó vallás az, ami a cselekedetekre épül, és nem elméletekre, mert Isten itt belépett a történelem színpadára, és a történelem az cselekedetek sorából áll. Éppen ezért a zsidóság ezt reprezentálja a világ számára, hogy azzal, hogyha én kapcsolatban vagyok Istennel, az nem egy elméleti valami, mint amit mondjuk megél, most nem monoteista vallást mondok, hanem megél például egy buddhizmus vagy hinduizmus, hogy ők egy elméletben szépen elvannak a saját istenségükkel, de ez nem nyilvánul meg látható formában cselekedetek szintjén a világban, hanem egy ilyen spirituális szinten. Itt nincsen spirituális szint. És valahol a kereszténység sokszor itt csúszott el, hogy elszellemiesített mindent, elvitt egy olyan irányba az Isten és ember közti kapcsolatot, ami ilyenben nem kellett volna. Mert itt egy nagyon is látható, a való világban, a fizikális világban megérhető, a cselekedeteken alapuló Istennel való kapcsolatról van szó. Nagyon jó és nagyon szép dolog mindenféle, különféle filozófikus irányba elmenni, és különféle rendszereket, teóriákat alkotni Isten létéről, Isten mienségéről, gondolkodni Isten attribútumairól, tulajdonságairól, stb. Stb. De a zsidóságnak az a lényege, és valahol számunkra ez egy üzenet, hiszen a gyökerekhez kapcsolódóan ezt kell tovább vinnünk, hogy itt cselekedetekről van szó. Itt a parancsok megéléséről van szó. Itt arról van szó, hogy te ne elméletbe legyél hívő, hanem gyakorlatba. Itt arról van szó, hogy láthatóan éld meg Isten parancsát. Csináld meg. Csináld. Vidd véghez. És nem véletlen talán az sem, hogy az első rész, amiben megjelenik tulajdonképpen itt Istennek a történelem feletti uralma és teremtő ereje. Ez az első rész, ebben az első részben a legrövidebb a heti szakasz neve. Bo. Menj. Azt is mondhatnám, csináld. A bo, ami azt jelenti, hogy menj, annyit jelent, hogy csináld meg. Menj. Menj elé. Menj bele. Menj bele a jövőbe. Menj elé a jövőnek, csináld. Hát annak csinálod. Itt a jelenben mindent, amit teszel, tedd a jövőért. Nem látod az értelmét. Fogalmad sincs, hogy miért csinálod. Nem is kell. Nem kell látnod. Nem kell mindent megérteni. De valahol belül tudni kell, s hinni kell azt, a jövőért teszem. Nagyon sok mindent nem ért az ember. Nem is kell megértenie. Sok mindenre visszatekint, nem tudja még összetenni, hogy mi miért történt. Nem kell. Ha eljön az ideje, úgyis meg fogjuk érteni. Ha nem kell megértenünk, akkor meg minek szenvedjünk rajta. Csinálni kell. Mit? Azt, amit Isten adott. Feladatot, parancsot, és együtt működni vele. Így lesz jövőnk. Így lesz saját történelmünk. Menj, bo, menj, csináld. Menj, csináld, menj, alakítsd. Menj, éld, éld azt, ami már a jövőé lesz. Az, hogy mi történt a múltban, arra vissza lehet emlékezni. Vissza lehet emlékezni az atyák történetére, ami része a történelmünknek. De itt nincs vége. Mert ha neked itt vége van, akkor nincs történelmed. Akkor csak történeteid vannak. De Isten azt akarja, hogy történelmed legyen. Egy folyamat része legyél. Egy egység része legyél. És ebben egy biztos jövő van. Mert amit ő mond, az biztos. Abba lehet alapozni. A pogányságnak ez volt a legnagyobb hiánya az Isten képében. Nem volt biztonsága a jövőt tekintve. Mert kiszámíthatatlan a jövő, mert nem tudott hinni a jövőbe, mert nem volt neki jövőképe. Hát mibe higgyen? És Izraelnek ez egy hatalmas csodája. Isten belép a történelembe. Létrehozza a történelmet. Hogy legyen egy biztos hited a jövőbe. Az ő szavába. Így aztán bármi történik a jövőt tekintve, tudhatod azt, hogy nem a sors fintora, hogy nem az élet játszik veled, hanem minden Isten akaratában történik meg. Ez az óriási bizonyossága a hívő embernek. Ez az óriási bizonyosság. Ehhez viszont nagyon szükséges az, hogy a mi részünkről ott legyen a cselekedet. Tedd meg ma, amit kell. Most. Nem kapkodva, nem gyorsan, de tedd meg, amit kell. Bo, menj, cselekedd. És ami még nagyobb biztonságot ad, hogy ennek a két szónak, ha felcseréljük a sorrendjét, a bet-alef helyett azt írjuk le, hogy alef-bet, akkor azt a szót kapjuk meg, hogy av, ami azt jelenti atya. Ebben az egy szóban benne vagy te, aki megy és cselekszik, és benne van az atya, az av, aki ott van a végtelenségig, melletted, veled, úgy, ahogy ígérte. Együtt megyünk. Együtt megyünk az atyával ezen az úton. Együtt megyünk Avval, az atyával, azon az úton, ami történelmünknek az útja, a jövő útja. Menj, cselekedd, hogy építsd a jövőt. Nem magadért, a jövőért. És időnként tekints vissza. Meg fogod látni, miért történt, ami történt. Ha nem látod, menj tovább. Ha eljön az ideje, majd meglátod. Ha nem, akkor lehet, hogy meg se kell látni. Egyszerűen csak csinálni kell. Élni kell. A hogyanokra, a miértekre Isten megadja a választ, ha eljön az ideje. Itt, ennél a szakasznál Izrael nem kérdezte, hogy de miért, csak megtette. Azt se kérdezte, hogy hogyan. Hát le volt neki írva, részletesen el volt mondva, hogy hogyan kell megtartani. És nem kérdezősködött, nem faggatózott. De miért, mi értelme van, minek? Megcsinálta. Mert elhitte, hogy számára jó. A mostanra és a jövőt tekintve is jó lesz. Elhinni, hogy mindaz, ami történik veled, most jó. Még akkor is, ha nem érted. De jó. Aztán majd később megérted. Hiszen Izrael csak a Sinai-hegynél értette meg. Miért kellett neki kijönni Egyiptomból? Addig fogalma se volt arról, hogy miért. És azért a Sinai-hegyiván, amíg elértek kivonulást számítva Sinai-hegyhez, azért eltelt néhány hónap, néhány olyan idő, intervallum, időszak, amiben elég sok minden történt, hogy megértse, hogy miért kellett neki onnan kijönnie. Lehet, hogy nem néhány hónap, hanem néhány év vagy évtized telik el az életünkben, amikor vissza tudunk tekinteni, hogy annak és annak miért kellett történnie. És az is lehet, hogy életünk végén se tudjuk meg, hogy miért történt az, ami történt, de tudtuk, hogy meg kellett történnie, mert meghatározta a jövőt, a saját jövőnket, és azt a jövőt, amiben élünk, a családunk, a közösségünk, szűkebb, tágabb környezetünk jövőjét. Mindannyiunknak van saját történelme. Nem története, történelme. Mert az életünkbe, ha belépett Isten, ő a történelem uraként lépett be. Múltunkat, jelenünket és jövőnket egyként látja. Együttműködésre hív. Bo, menj! Menj, építsd az életed! Menj, építsd az életeteket! Menj, építsd az életterünket! Bo, menj, mert az Atya is veled megy. Av, ott van. Hát így menjünk együtt a jövőbe. Így menjünk együtt erre a jövő évre, ami a mostani év, de a jövőt tekintve, ami előttünk áll. Így menjünk. Építsük azt. Még ha nem látjuk értelmét, hogy most mit és miért, akkor is. Ha van jövőképünk, már pedig lenn a mi Istenünk, a történelmünk Istene, akkor tudjuk, hogy semmi nem történik ok és cél nélkül. Mindennek oka, mindennek célja van. A miértekre pedig Isten idejében megadja a választ, ha akarja. Nekünk az a feladatunk, hogy együttműködjünk, hogy együtt dolgozzunk. Egyszerűen csak menjünk. Bo.